Kedves paptestvérek, kedves testvérek, kedves zarándokok! Az olvasmányban Judit könyvéből hallottuk ezt a gyönyörű mondatot. Lányom, a bizalom, amelyről bizonyságot tettél, soha nem fog kiveszni az emberek szívéből. Ez a mondat előre vetíti már azt a hitet, amely a szűzanyában volt. Boldog, aki hitt, mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Íme mostantól boldognak hirdett téged minden nemzedék. Judit könyvében arról hallunk, hogy van egy kicsike falu, Betíluá, amelynek talán a neve is jelképes, azt jelenti Isten háza. Ez az utolsó hely, amely meg tudja védeni Jeruzsálemet, a Szentvárost. Abban a völgyben van, amely elzárja az utat a Szentváros felé. Egy hatalmas hadsereg jön, hogy Isten népét elpusztítsa. És egy gyönge, egyszerű asszony, Juditnak a bátorsága, bizalma menti meg az egész népet. Lányom, a bizalom, amelyről bizonyságot tettél, soha nem vész ki az emberek szívéből. A mai ünnep erre is tanít minket. A kicsi ember hite és bizalma. Egy egyszerű asszonynak a hite. Csodákat képes művelni. Egy kicsi falu bátorsága. Megmenti az egész nemzetet. A mai ünnepen csodáljuk a Perenyeiek 172 éve tartó hűségét. Ezt a nemzedékről nemzedékre továbbadott mély hitet. Egy kicsi falu hűsége. Hány és hány ember szívébe tovább tudta adni a hit kincsét. A mai világban igen sok ember szakad el az életet adó gyökerektől. Ahogy valaki mondta, a negatív értelembe vett globalizációnak 5 halálos ellensége van, amit pusztít, amit gyengít. Az első a vallás és az Isten. A második a család. A harmadik a nemzet. A negyedik a föld, a kapocs az anyaföldhöz. Az ötödik pedig a közösségek. A vidéki ember, az egyszerű ember mind az 5 köteléket, mintha erősebben tartaná és ismerné. Mind az 5 gyökérzetbe erősen kapaszkodik. Gyönyörű látni a Bibliában, hogy igen gyakran az Isten népének a túlélését, főként Júdeának az utolsó évtizedeiben, amikor Jeruzsálem előkelői gyakran Dávid háza ellenfordulnak, és az ősök hite ellenfordulnak, akkor igen gyakran a vidéki emberek mentették meg. Így halljuk, hogy a föld népe fölkerekedett és fölment a fővárosba, és megmentették Dávid házát, megmentették az ősök hitét, mintha ma is igen gyakran ugyanez a történet ismétlődne. A vidéki ember lehet, hogy egyszerűbb, de ebben az egyszerűségében mennyi gazdagság van. Mennyire ismeri azokat a kincseket, amelyeket kapott szüleitől, nagyszüleitől, nem szakadt el tőlük. Mennyire ismeri a természetben ott rejtőző teremtőt, az ősök hitének fontosságát. Magyarországnak is hatalmas kincse a vidéki ember, az a fajta bölcsesség és hit, amelyet a vidéki ember hordoz. Hányszor így volt a történelemben, hogy kicsinek látszó emberek mentették meg a jövőt? Egy ilyesfajta nagyszerű fordulata a világtörténelemnek a rabszolgaság leküzdése. Ezt nem nagy hatalmak, nagy politikusai döntötték el, hanem nagyon bátor keresztény politikusok, közéleti emberek Angliában, főként William Wilberforce, mélyen keresztény gondolkodású, egyszerű, apró képviselő, évtizedeken át szenvedélyesen küzdött, és beszélt a rabszolgák szívszorítóan fájdalmas szenvedéseiről, élményeiről, sorsáról, addig-addig, amíg nagy sokára a hatalmas brit világbirodalom dönt, és az egész területén a rabszolgakereskedelmet, később a rabszolgaságot magát megszünteti. Nagyszerű keresztény közéleti embereknek a remek műve volt ez a fordulat. De talán ugyanezt láthatjuk a magyar történelem egyik leggyönyörűbb győzelmében, a nándorfehérvári diadalban is. 1456-ban, ahogy megindul a török támadás, a magyar főurak nagy része föl sem fogja ennek a veszélynek a nagyságát, meg sem mozdul. A garaiak, a cilleiek a maguk hatalmát építik. Sajnos az akkori király sem méri föl ennek a veszélynek az óriási nehézségét. A garaiak, cilleiek, amikor látják, hogy Hunyadi megpróbál mindent megtenni, igazából azt mondják a lelkük mélyén, hogy kicsit túl nagy a hatalma, nem baj, ha ezt a csatát elveszti, nem baj, ha egy-két magyar vár elesik. Ez belefér abba, hogy a hunyadiak hatalmát ők csökkentsék. A nemzetük jövőjét beáldozták volna. A maguk kicsinyes politikai játszmái miatt megint csak, mintha ismétlődne a történelem. A nándorfehérvári diadalt köszönhetjük először is Szilágyi Mihálynak, aki 7-8 ezer emberrel, nevetségesen kicsi hadsereggel bennmaradt abban a várban. És azt mondta, hogy ha kell, meghalunk, mindegy szálig, de ezt a várat nem adjuk föl. Aztán köszönhetjük ezt a győzelmet Hunyadi Jánosnak, aki az utolsó pillanatban vagy 10 ezer embert össze tudott szedni, áttörte az ostromgyűrűt és segített Szilágyi Mihálynak. De leginkább köszönhetjük Kapisztrán Szent Jánosnak, és annak a kb. 35 ezer embernek, a hadsereg nagyobbik része ez volt, akik nem katonák voltak, hanem egyszerű édesapák, fiatalok, akik mentek, hogy védjék a feleségeiket, gyermekeiket, családjaikat. Általuk aratta a magyar nép a történelmének talán leghatalmasabb győzelmét, egyszerű kis emberek hősiessége által. Lányom, a bizalom, amelyről tanúságot tettél, soha nem vész ki az emberek szívéből. Kedves testvérek, a történelem igazi hajtóereje nem a pénz, nem a katonai nagyhatalmak. A mélyben ható igazi erő a hit, a gyönge bárány ereje, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega, akit megöltek, de mégis él. A történelem igazi hősei, azok, akik az ő nyomába szegődnek, a vértanúk, a szentek, a népünk legnagyobbjai, a hűséges édesanyák és édesapák, a kisember bátorsága, sokkal hatalmasabb kincs, mint a nagynak látszó és csillogó vagyonok és hadseregek. Ismertem egy különleges falusi családot, amelynek a kincse a nagymama volt. A nagymama nagyon szerény volt. Nem sokat beszélt, de hatalmas szíve volt, és állandóan imádkozott. Mindig várta a két fiát, az unokákat. Külsőleg úgy tűnt, hogy ennek a nagymamának sok szerepe a családban nincs. Nem ő döntötte el a nagy dolgokat. És aztán évekkel később a nagymama meghalt. És egy éven belül az egyik fia alkoholista lett. A másik pedig elvált. Mindenki döbbenettel, csodálkozva nézte. És nagyon sokak szívében az fogalmazódott meg, hogy ez a nagymama, amíg élt, amíg képes volt erre az imájának, szeretetének erejével, ezt a két kicsit sebzett lelkű, gyönge lelkű fiát a szakadék szélén megtartotta. Ő volt ennek a családnak a hatalmas sziklája. Sokkal nagyobb kincs. Egy egyszerű ember bizalma és hite, mint elsőre gondolnánk vagy föltételeznénk. Lányom, a bizalom, amelyről tanúságot tettél, soha nem vész ki az emberek szívéből. Hadd hozzak egy másik gondolatot a bizalom kapcsán. Talán tudják a testvérek, hogy Szent József évét üljük. Szent Józseffel kapcsolatban az egyik legfeltűnőbb dolog, ha az életét végig gondoljuk, hogy a szűzanyának milyen hatalmas bizalma volt Szent Józsefben. Amikor mennek Betlehembe, a szűzanya már áldott állapotban. Máriának semmifajta kérdése nincs, hogy hol fogunk aludni, hogy lesz ez a szülés, hogy biztosan jó gondolata ez egy áldott állapotban levő asszonya több mint 100 kilométeres utat megtenni. Teljesen bízik Józsefben, hogy ő mindent elrendez, minden a helyén lesz. Aztán, amikor menekülnek teljesen váratlanul éjszaka Egyiptomba, Máriának nincs semmi kérdése, hogy József jól értette az angyal hangját, hogy Egyiptomban mit fog dolgozni, hogy fognak megélni. Aztán, amikor visszaköltöznek, Mária semmifajta javaslatot nem tesz, hogy hova menjünk, Júdeába, Galileába. Rábízza Józsefre a nagy döntést, és bátran megy utána, követi őt. Amikor József befogja Jézust az ácsműhelybe, hogy ő is kitanulja a mesterséget, a szűzanyának nincsen semmi ellenvetése, hogy talán rabbi iskolába Bibliát tanulni kellene küldeni, hiszen nagy küldetés vár rá. A szűzanyában hatalmas nagy bizalom van. Kedves testvérek, ennek az egyik titka az, hogy József végtelenül megbízható ember volt. Hatalmas szikla volt. Így mondja a Biblia, igaz ember, istenfélő ember. Lehetett rá építeni. Kedves édesapák, legyetek ilyen hatalmas szikla a családotok számára. A feleségetek iránti megingathatatlan szeretettel, tisztelettel, udvarlással, nagy lelkűséggel. Azzal, hogy a családotok papjai vagytok, hogy bátran és felelősséggel irányítjátok a család nagy lépéseit. És kedves feleségek, legyen olyan bizalmatok a férjetekben, mint a szűzanyának volt Józsefben. Merjétek rájuk bízni a család jövőjét, a fontos döntéseket. Lányom, a bizalom, amelyről tanúságot tettél, soha nem vész ki az emberek szívéből. Egy riporternő fölfigyelt arra, hogy egy házas pár, egy idős házas pár feltűnően nagyon-nagyon boldog. Kíváncsi volt, erre gondolta, megtudja a titkukat. Elment és csinált egy-két interjút velük. De az első néhány találkozás után majdhogy nem csalódott. Azt vette észre, hogy nem tökéletes. Se a férj, se a feleség. Gyarló, hétköznapi emberek. Egy valamire azonban kezdett fölfigyelni, mégpedig arra, hogy amikor a feleség beszélt, akkor a férje mindig csillogó szemekkel, egész lelkével hallgatta, figyelte, ámulattal figyelte, nagy szeretettel. És a riporternő lelkében megfogalmazódott ez a mondat kristálytisztán, ezt az asszonyt nagyon szeretik. És aztán egy pillanattal később az is teljesen világos lett a számára, hogy talán nem is annyira azért szeretik ezt az asszonyt, mert ő annyira tökéletes, hibátlan, kedves, sugárzó mindig, hanem azért ilyen kedves és sugárzó ez az asszony, mert valaki őt ennyire szereti. Kedves férfiak, férjek, édesapák, tudtok-e szikla lenni? Olyan ember, akinek a szeretete soha nem fogy el, akire mindig lehet építeni, aki sugározza a jóságot. És végül hadd hozzak egy harmadik gondolatot a bizalom kapcsán. A szűzanya bizalma nem omlott össze a kereszt alatt sem. A mai zarándoklaton különleges módon is tiszteljük a fájdalmas szűzanyát, aki ott állt Jézus keresztje alatt, és nem esett kétségbe, nem kiáltozott, nem is kérdezett. Egészen egy lett a fia szenvedésével, fájdalmával, egy lett a kereszt áldozattal. Nem értette ennek a titkát, mert ki az, aki emberként fölfoghatná a kereszt fölfoghatatlan mélységét, de igent mondott rá. Gondolkodás nélkül, kérdés nélkül egy lett szent fiával. Tudunk-e valahogyan így szenvedni? Nem megkeseredve, nem panaszkodva, nem kérdezve, hogy miért én, miért kell nekem ezt végigcsinálnom, nincs-e nekem is jogom a boldogsághoz? Tudunk-e bátran, emelt fővel, nagy hittel és nagy szeretettel szenvedni, mint a szűzanya? Olvastam nemrég egy német hadgyermekes édesanyáról, aki körülbelül 20 évi házasság után nagyon-nagyon boldogtalannak érezte magát. Azt érezte, hogy a férje nem kedves, nem szán rá időt. És már-már a feleség a válláson kezdett gondolkodni, hogy neki is joga van boldognak lenni, egy igazi élethez kitör ebből a házasságból. Kezdte a férjét ostromolni, hogy szálljanak egymásra időt, menjenek el terápiára, olvassanak könyveket, menjenek valami előadásra. A férfi semmi ilyesmire nem volt hajlandó. Azt mondogatta, hogy nem sokára jön a nyár, kipihened magadat, jobban leszel, és hagyta a feleségét egyedül. Az asszony végső kétségbeesésében bement egy csöndes, üres templomba, és ott kimondta nagyon őszintén ezt az imádságot, hogy Uram, a te kezedbe teszem le a házasságunkat és az életemet. Én már nem tudok érte többet tenni. Megmaradok a hűségben. De ezt a házasságot fölemelni, megújítani képtelen vagyok. Segíts, számítok rád, a kezedbe adom. Kijött a templomból, és ettől kezdve abba hagyta a férje ostromlását különböző ötletekkel, javaslatokkal, kritikákkal. A férfinek ez nagyon jól esett, ő is egy kicsit megnyugodott, és a következő hónapokban az asszony három döbbenetes felismerést tett. Az első az volt, hogy a férje mégiscsak mennyi mindent megtesz érte, szeretetből, amit ő eddig nem nagyon figyelt meg. Az ügyeit milyen szépen intézi. Igen gyakran mennyit segít titokban, nem kérve semmi köszönetet. Érezte, hogy a férje a maga módján, de ott van jelen az életében az állandó gondos szeretetével. A második felismerése az volt, hogy a férje minden problémáját egyedül szokta megoldani, eltöpreng rajta. És biztosan ezért hagyta őt, a feleséget is egyedül, hogy hagyódja meg, hadd gondolja át. Szeretetből hagyta őt egyedül, hogy legyen ideje a töprengésre. De a harmadik felismerése volt a legmegdöbbentőbb. Rádöbbent arra, hogy ő is milyen ritkán volt igazán kedves a férjéhez az elmúlt években. Milyen ritkán ölelte át. Milyen ritkán mosolyog rá, simogatja meg. Ő is milyen kevés kedvességet tudott neki adni. Az asszony teljesen megdöbbent, ahhoz ezzel szembesült. Egyből tudta és érezte, hogy ez a dolga. Apró lépéseket, a szeretet kicsi lépéseit kell megtennie. Először nagyon kevésre volt képes, de aztán egyre többre. Napról napra, ahogy rálépett az útra, egyre könnyebben ment. Úgy fél év múlva ez a házasság lassan megújult. Élettel telt meg újra, szeretettel és kedvességgel. Az asszony újra bement abba a csendes templomba, és hálát adott az Úristennek, miközben folytak a könnyei. Megköszönte azt, hogy Isten vezette őt a szeretet, a nagy lelkűség útján. Megtartotta és megőrizte őt, akkor is, amikor nehéz volt. Vezette őt sokkal jobban, mint ahogy ő bármikor elképzelni tudta volna. Tudjuk-e az életünk keresztjeit? nagy hittel és nagy szeretettel hordozni, mint a szűzanya. Nem kétségbeesve, nem ledobva a kereszteket, nem fölháborodva, nem megkeseredve. Van egy nagyszerű fiatal ismerősem, aki úgy csöppent be a kurzióba, hogy teljesen hitetlen volt. A kurzió elején kimondott egy különleges imát, ami így hangzott: Uram, ha létezel, én kinyújtom feléd a kezemet. Fogd meg és segíts. Ez a fiatal lány ebben a pillanatban érezte, hogy a túloldalt van valaki. Az egész testét átjárta Isten kegyelme. Néhány nap alatt mélyen hívő emberré lett, életre szólóan döntött Isten mellett. Ahogy mondtam, teljesen hitetlen közegből jött, ekkor jelentkezett, hogy első áldozó lesz, megbérmálkozik. És alig néhány hónappal a bérmálása után egyik reggel fölkelt, és azt vette észre, hogy az egyik lába nem mozdul. Kiderült, hogy szklerózisa van, gyógyíthatatlan. Lassanként a teljes megbénulás felé halad az élete. A lány az első napokban, ahogy ezt közölték vele, teljesen föl volt kavarodva, nem értette, hogy most adja az életét Istennek. Most nyitotta ki a szívét teljesen ő felé, és ez a jutalom. Isten ezt adja cserébe. De ahogyan egy-két nap eltelt, a lány szíve nagyon nagyot változott, és a lelke mélyén ezt mondta: talán ez Jézus nász ajándéka az én számomra. És aztán azt mondta: Jézus az én életem királya. Azt tehet, amit akar. A mi kapcsolatunkba az is belefér, hogy ezt tegye velem, ezt adja nekem. Tegye, amit jónak lát. Én bátran, örömmel, hittel követem őt. Ez a lány nem omlott össze. A hite nem hogy kevesebb lett, vagy megingott volna, hanem csak még mélyebb. Egész életét átjáró hit és titok, amely sugárzik nagyon sokak felé. Egyik alkalommal meghívtuk egy börtönbe tanúságot tenni. Olyan raboknak, akik 10-20 éves büntetést kaptak, sokan közülük embert öltek. Ahogy botokkal a kislány odalépett középre, alig kezdett beszélni, vagy 5 perce, szinte mindegyik elítéltnek az arcáról elkezdtek folyni a könnyek, hatalmas ereje volt az ő tanúságtételének. Tudom-e a keresztjeimet? Bátran és bizalommal hordozni, nem fölháborodva, nem kétségbeesve. Kedves testvérek, vigyük a mai napról haza üzenetként a bizalom örömhírét. A kicsi ember bizalma és hite csodákat tehet. A perenyeiek hite mindannyiunk számára hatalmas példa és erőforrás. A vidéki ember bölcsessége, gazdagsága egész hazánknak. Egy egyszerű nagymama bizalma oszlopa lehet a családjának. Aztán a férfiak legyenek sziklák, mint Szent József. A feleségek pedig bízzanak bennük úgy, ahogy a szűzanya bízott Józsefben. És végül őrizzük meg a bizalom és a hitkincsét a keresztjeink hordozásának pillanatában is. Oda is engedjük beragyogni a húsvét fényét, ahogyan a szűzanya tette.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.